Szeretnék mindenkitől elnézést kérni azoktól, akik az Alexet várták, és velem kell beérniük ma, mert hogy ma nem az Alex lesz itt, hanem én, mint ezt látjátok, cseréltünk vele, úgyhogy ő majd csak december közepén fog közétek érkezni, viszont szeretném a gyerekeket előre hívni, mert hoztam nektek egy tanulságos történetet, és egyben szeretném a felnőtteknek a figyelmét is kérni, mert a történet lehet, hogy inkább nektek szól, mint a gyerekeknek. De nem, a felnőtteket nem kérem, hogy jöjjenek előre, mert túl sokan vagytok. No, nem baj, most egy belézőben, igen, még megoldom. A történet Sanyiról szól, aki egy kb. 8-10 éves korma kisfiú, és aki egyszer a iskolából hazamenet, kapott az iskolában két gyönyörű szép almát, puzsira. És hazavitte ezt a két almát, mert valamiért nem ette meg a suliba, és amikor megérkezett az otthonukba, akkor az édesanyja kérdezte, hogy mi volt a suliban. Sanyi anyukája ugye érdeklődött a napi dolgok iránt. Sanyi a kötelező választ mondta, hogy anya, nem volt semmi a suliban, semmi érdekes. De aztán valahogy mégis előkerült ez a két alma a táskájából, és kirakta az asztalra, ahogy én is most így kiraktam most így nektek. És ahogy anyukája nézte ezt a két gyönyörű almát, valahogy úgy megkívánta, hogy enne egy kis almát. És azt kérdezte Sanyikától, hogy kisfiam, adnál nekem egy kis almát, olyan szépek ezek az almák. És Sanyi, mintha nem is hallotta volna azt, hogy anyukája kérdezett, fogta, és így elvette az egyik almát, és látta a pokot. Anyukájának a szemét kikerekedett. Aztán anyukájának a szemét még jobban kikerekedett, amikor Sanyi, anélkül szólt volna, fogta a másik almát, és abba is beleharapott. Anyukája azt gondolta, hát milyen légy lelketlen egy gyerekhez, hogy van két almája, és egyiket sem akarja neki odaadni. És akkor Sanyi így gondolkodott, és azt mondta az anyukájának, anya, ezt szeretném neked adni, mert ez az édesebbik, ez a finomabbik. Megkóstoltam, és ez a kettő közül a finomabbik. Szóki. Mit voltok mi ebből a tanulság?
A kedvesség.
Leítésre. Nagyon fontos tanulság az egyik, hogy hallottunk, hogy ad anyának az almát mindenképpen. De ezen túl van elég annyi tanulság szerintetek.
Az édesemik.
Ismert az anyukájának az ízlését, hogy melyik.
Ez is tanulság, igen. Egyetlen egy baj van ezzel, hogy én nem a gyerekektől kapom az információt. A kicsit vége volt a... Hát igen.
Az, hogy nekünk szól a történet.
Van, aki figyel. Na, szerintetek mi a tanulság ebből, hogy... Nagyon jó. Szemben. Ez a tanulság. Tökéletesen leszülted a tanulságot. Soha ne ítéljünk előre. És ne ítéljünk meg senkit előre, csak a cselekedetei vagy a tettei alapján, hanem várjuk meg, amíg megtörténik az, amit az az adott személy szeretne mondani vagy cselekedni. És hoztam nektek egyébként egy igeverset is ezzel a kapcsolatban, meg is kerestem. És milyen érdekes egyébként, hogy Szem találta meg a történetnek a mondani valóját, mert pontosan a Sámuel könyvének a 16. fejezetében van ez az ige. Az Úr azt mondta Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se telmetének nagyságát, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Köszönöm szépen a figyelmeteket! A mai prédikációm, egy másik prédikáció, igazából december közepére nem ezzel készültem volna hozzátok, de mivel kicsit rövidebb volt az idő felkészülni, ezért egy olyan prédikációval jöttem közétek, amit nagyjából 2 évvel ezelőtt mondtam el Fehérváron, és majd lesz ennek egyébként egy olyan vonzata, hogy el kell nektek majd mondanom valamit, amit be kell, hogy valljak. De most még nem, mert akkor előném a poént. Tudjátok, ismertek, hogy időnként szoktam provokáló címeket, vagy provokáló címekkel jönni hozzátok és a prédikációnak a címét. Most is provokálóra szántam. Nem ez a cím, mielőtt megijednétek, hanem ez. Lehet, hogy ott van ez is egy provokáló cím, de igazából ez a provokáló cím. Sőt, aztán idejefele jövet hozzátok még provokálóbbra tudtam volna ezt a címet választani, folytatni, vagy átírni. Az lett volna az igazán provokáló cím, hogy mit tanulhatnak az adventisták a római katolikusoktól. Ez így már eléggé provokáló cím. No, meg fogjuk tudni a végére, és mivel itt van Eszter, ez egy szigorú időbeosztásom van, úgyhogy igyekszem ezt a dolgot minél hamarabb előtek hozni. Alapigéül a Habakuk könyvének 2. fejezetéből a 20. verset hoztam. 2 féle fordítást is hoztam nektek, az egyik a Károlyi, és a másik pedig a Szent István társulatnak a fordítása. Így hangzik az Úr igéje. Az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Míg a másik folytás, az Úr szent templomában lakik, Némuel színe előtt egész földkerekség. Ez az alapigénk. És akkor most egy csomó kérdéssel foglak benneteket bombázni, hogy el ne aludjatok. Az első kérdésem az, hogy kinek mi jut eszébe először alól a szóról, hogy templom? Nagyon köszönöm. Ezt vártam a legjobban, ezt a fajta gondolatot, mert majd szükségem lesz erre a gondolatra. Igen? Mi jut eszedbe még a templom szóról? A nagytornyos épületen kívül.
Freskó.
Igen, köszönöm.
Szobrok,
igen.
Oltár.
Bocsánat, hadd tegye fel egy két is, mielőtt tovább mennék. Ti milyen templomba jártok, hogy egyébként? Igen, ez lett volna a helyes kérdés egyébként. Igen, de egyébként köszönöm szépen. Tehát ilyen templom, freskók, szobrok, mi jut még eszetekbe a templom szóval?
Orgona,
igen. Csend, nagyon köszönöm, ez volt a második nagyon fontos dolog, amit szerettem volna hallani. Csend, ki mondta a csendet? Szabi, te? Sokat biztatására, igen, köszönöm. Szuper. Igen, mi van még, ami eszetekbe jut a templom?
Hideg,
igen. Te is tudom, másik templomba jársz szerintem.
Harang,
igen.
Imádság,
igen.
Istennel való találkozás.
Peti?
Istennel való találkozás.
Szuper, köszönöm. Találkozás Istennel, tömény illat.
Úrvacsora,
igen, nagyon jó. Még?
Mise. Test.
Igen, a
templom
a test. Igen.
A test? Az egy jó gondolat. Erre nem gondoltam én sem például.
Pénzgyűjtés
is. Van, akinek ez jut eszébe a templomról. Igen. Szentelt víz.
Gyertyák.
Igen.
Kegyelem.
Nagyon jó. Egyre jobb. Egy egyszerű szó, ugye mennyi mindent elindít az emberben, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy bűnrendezés, mert a mai ember számára már nem a bűnrendezés jut eszébe, ugye először, hanem amiről az előbb ugye beszélgettünk. Másik kérdésem az, hogy hol volt Isten első emberek által épített temploma? Peti?
Utána a
kőtemplom érvő. Ne szaladjunk előre, vagy megnézted a prédikációmat? Titokban? Jó, tehát az első templom nagyon helyes, ugye látszik, a Juhász család fel van készítve erre a kérdésre. Ilyen párhuzamosan kaptuk az információt, tehát az első templom az valójában milyen volt?
Sátor.
Egy sátor. Sátor. És ugye az első blik, ami volt, Eszter, ugye mit mondtál, hogy nagy tornyos kő épület. Igaz? Hát ez nagyon nem ez volt. Se nem kő, se nem tornyos. Igaz? És nem is épület. Hát építmény, de nem épület. Így van, köszönöm. Aztán, ha már ugye láttuk a különbségeket a sztereotíp gondolatok és a valóság között, akkor szeretném megkérdezni, hogy vajon mitől vált templommá az a bizonyos sátorépítmény szerintetek?
Isten
jelenlét.
Uh-huh. Nagyon helyes. Tehát nem attól vált templommá az a sátor, hogy kinevezték, hogy ez egy templom, hanem attól vált templommá, hogy ott az Istennek a dicsősége megnyilvánult és megjelent. Itt van az igehely is hozzá. Mózes második könyve 29. fejezetéből, majd a 40. fejezetből válogatott versek. Ott jelenek meg az Izrael fiainak, és megszenteltetik az én dicsőségem által. És megszentelem a gyülekezetnek sátorát és az oltárt, Áront és az ő fiait is megszentelem, hogy papjaim legyenek, és az Izrael fiai között lakozom, és nékik Istenük leszek. És a felhő befedezi a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betöltötte a hajlékot. Miben különbözött a salamoni templom az első sátor templomtól? Mi volt a hasonlóság, és mi volt az, ami más volt?
Építőanyag.
Uh-huh, nagyon jó, Eszter. Mi a különbség a kettő között?
Egyik az mozgatható, másik nem. Az egyik ilyen könnyű dolgokból, bőrből, másik téglából.
Nagyon jó. Tehát akkor nem csak az építőanyag, hanem maga a mobilitás is, ugye? Egy különbség, lényeges különbség, hogy az egyik egy mobil templom volt. Tudjuk jól, ugye, hogy az Istennek a felhőoszlopa, hogyha fölemelkedett, akkor jelezte, hogy menni kell. És amíg lenyugodott, amíg lent volt ugye a táboron, addig nem mehettek sehova. És ez változott meg teljes mértékben, amikor egy helyhez rögzítették, mégpedig Jeruzsálembe tették Istennek a templomát, és ott gyakorlatilag kőből épült föl, hát már egy másfajta építőanyagból keletkezett, vagy készítették el, mint a korábbit. Miben volt azonos a két templom? Most egyébként a különbségekről beszéltünk.
A berendezésekről,
a belső.
Nagyon jó. Tehát a funkciója nagyon jó, és a struktúrája is azonos volt az előzőhöz. Ugye a struktúra egyben a funkciót is előhozta. Tehát gyakorlatilag a funkció és a rendeltetése az azonos volt. Na akkor most hozzuk elő, hogy mi volt mind a kettőnek a funkciója. Ugye beszéltünk itt kegyelemről, csendről, pénzgyűjtésről, ugye Nóra is ezt is említette, és minden másról. A funkciója, az alapvető funkciója bármelyik templomról beszélünk, akár a sátortemplomról, akár a kőtemplomról, nem volt más, mint a bűn rendezésének a helyszíne, a helye, és azt ott lehetett megvalósítani. Hány templom volt?
Egy.
Az egész világon valójában csak egyetlen egy templom létezett. A bűnrendezés helyéül szolgáló funkciónak megfelelően. Aztán majd még beszélünk egy picit erről, hogy vajon hány templom van, de egy templom volt, tehát nem volt más. Tehát nem volt olyan, hogy itt is, meg ott is, meg amúgy. Ugye voltak erre próbálkozások, és próbálták erre kísérleteket tenni, főleg az Izraelnek a kettészakadása idején, ugye amikor csináltak egy hamisítványt, és tudjuk nagyon jól, hogy Sátának mindig az a módszere, hogy amit az Isten kitalál, abból ő mindig csinál egy hamisítványt. Ami majdnem úgy néz ki, mintha, de mégsem az. Mi a különbség az igazi meg a hamisítvány között? Mi a különbség egy hamis moné meg egy igazi moné között? Az értéke, az ára. És ugye a hamis monéval mit lehet elérni? Ugyanazt a pénzt kicsikarni valakitől, hamis módon, mint az igazival. Csak nem ér annyit. Jó. Azt azért láttuk ugye, hogy az izraeliták nem Isten tiszteleti helyre, a Szent templomban nem igehirdetés hallgatásával jártak oda. Tehát nem az volt a funkciója, mint amit az ott esetben mondjuk ez a imaház is betölt. Az ige helyek közül a Királyok könyve első könyvének, Királyok első könyvének 9. fejezetéből választottam 3-tól 9-ig tartó ige szakaszt, és mondanék ki az Úr, meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörögtél előttem. Megszenteleme házat, amelyet építettél, abba helyeztetén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. De hogyha elszakadtok ti és a ti fiaitok én tőlem, kigyomlálom az Izraelt a föld színéről, amelyet nékik adtam, e házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől. És bár e ház felséges, mégis akik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak és azt mondják, miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal? És azt feledik, azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket. Tehát azt olvasom ebből az igéből, ez az ige valójában egy ígéret, és ezen túl viszont egy figyelmeztetés is. Méghozzá igen komoly figyelmeztetés. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen félváról vehető valami, hanem nagyon komolyan kell venni mind az ígéretet, mind a figyelmeztetést. Az ígéret az, hogy mindaddig, amíg Istennek a dicsősége ott nyugodhat a templomban, addig az ott kérdés nélkül ott is marad. De lesz egy olyan helyzet, egy olyan állapot, ami akkor áll elő, hogyha azok, akiknek a számára, akiknek a céljából ez a dicsőség ott megjelenik, nem kérnek a dicsőségéből az Istennek, akkor Isten tovább ott igazából nem fog lakni, mert hogy okafogyottá válik az ő jelenléte. Ez nem egy fenyegetés, hogyha ti engem nem imádtok kellő módon, meg kellő odaadással, akkor én megsértődöm, és hátat folytok nektek, és elmegyek onnan. Nem erről szól. Hanem az arról szól, hogyha ti nem akartok belőlem, nem kértek belőlem, én nem fogom magam rátok erőltetni. És hogyha nem kértek belőlem, ha másképp gondoljátok, és ha a bűnt akarjátok választani, akkor én a bűnnel együtt nem lakozhatom. Tehát nem tudok ott maradni tovább közöttetek. Miben volt azonos, és miben különbözött az előzőektől a Zorobábeli templom, azaz a fogság után újjáépített templom?
Pompa.
Mondja?
Pompa.
Honnan tudjuk ezt, Eszter?
Azért, mert sírtak, amikor látották, és azt mondták, hogy mert szerint csokta
volt. Így van. Tehát volt néhány, így van, nagyon köszönöm, én pontosan erre gondoltam. Tehát volt néhány idős izraelita, akik megérték azt, hogy láthatták még az előzőt, a le nem romboltat, ugye nyilván egész fiatalkorukban vihették őket el fogságba. Tudjuk, hogy a fogság ideje 70 év volt, tehát valószínűleg valamikor ugye az Abigail idejéhez hasonló korban kerültek el Izraelből, és ugye megérték a 70 évet, és amikor visszatértek Egyiptom, vagy bocsánat, a fogságból, akkor látták azt, hogy ez meg sem közelíti szintjében, színvonalában a Salamonit.
Isten nem áldotta meg ezt, nem tette fel.
Biztos vagy te benne, Máté?
Nem volt ott a kizsáros.
Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy nem szentelte fel.
Nagyon lesz a dicsősége, mint az első.
Na hát akkor most hogy van ez, testvérek? Hát hogyha nem áldotta meg, meg nem szentelte fel, akkor hogy lehet nagyobb dicsősége az Zorobábelinek, ami egyébként pompájában és külalakjában is kevésbé volt dicsőséges. Nyilván nagy Herodes egy kicsit azért ezen változtatott, tehát azért volt egy 46 éves időszak, ha jól emlékszem, amikor azért kellő mennyiségű pénzt és energiát fektettek arra, hogy kicsinosítsák. Nem tudom, hogy az Isten kérte ezt, vagy nem, de ezt megtették. És mégis azt tudjuk, ugye azt hallottuk, hogy a Zorobábeli templom dicsősége nagyobb lett, mint a korábbi salamoni dicsőség. Akkor mikor kente föl vajon az Isten ezt a templomot szerintetek? Meg miben különbözik a Zorobábeli templom az előző salamonitól? Mitől lett nagyobb a dicsőség ennek a templomnak?
Akkor Jézus megjelent.
Jézus Krisztustól magától. Attól, hogy Isten személyesen látogatta meg ezt a templomot, ugye az emberi lett Isten, bement a templomba. És ezáltal ugye megszenteli a belső részeket is. Ezáltal, amikor Isten megjelenik valahol, akkor a szentté válik az a tér. Mert Isten szent, és ahol ő megjelenik, annak szentnek kell lennie. Szentté válik, és szentnek is kell lennie. Ez mind a kettő nagyon fontos szempont. Ugye ezt megbeszéltük, hogy miért vált a legszentebbé? Mert Jézus Krisztus vetette oda a lábát. Na, ha a legszentebbé vált, akkor miért kellett vajon mégis kétszer is megtisztítani a templomot Jézusnak? Nagyon jó. Tehát András azt mondja, az emberek miatt. Tehát ott, az a tér, ahol Isten meg tud jelenni, az szenté válik. De ha azok, akik számára ennek szentnek kellene lennie, nem tartják szentnek, akkor ott valamit tenni kell. Igaz? Tehát akkor ott valamit tenni kell. És Jézus is látta ezt, és cselekedett. Tehát mit látott? Azt látta, hogy és bemenni a templomba, kezdte kiűzni azokat, akik adnak és vesznek abban, mondván nekik, meg van írva, az én házam imádságnak háza, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. Mi történt ott abban a templomban, testvére?
Ment a biznisz.
Nagyon jó.
Változati állatok.
Pontosan, ment a biznisz duplán is, mert hogy nem elég, hogy a templom területén belül adták el az áldozatra szánt állatokat, hanem nagyon rafinált módon, nagyon ötletes módon a helyi erők, a helyi papság kitalálta, hogy nem fogadjuk el azt a pénzt, amit hoznak magukkal a hívek, hanem váltsuk át egy templomi valutára, és csak azért a templomi valutáért lehet megvenni az állatokat. És akkor nem csak, hogy az állatokon levő haszon ugye, csordogált be, hanem még a valuta váltáson levő hasznomból is részesedtek, mert a valuta váltók gyakorlatilag a koncessziót kaptak erre. A koncessziót pedig ugye a templomi papság adta át, nyilvánvalóan nem ingyen. Tehát kétszeresen is hasznot húztak, egyrészt azért, mert ugye az mondjuk jó gondolat lett volna, hogy ne hozzanak 100 kilométerekről oda maguk a állatokat, de az, hogy a templom területén belül lehessen ezt megvásárolni, és azt, hogy ráadásul ugye egy speciális valutáért lehessen megvenni, ez már azért elég meredek. Láttam egyébként ma is ilyen meredek dolgokat. A bécsi Staffan-dómban van egy nagyon jó kis egyházi butik. Bementek a templomba, és ott lehet mindenféle kegytárgyakat vásárolni például a templom területén belül. Nem ezt akarom, hogy eltudjuk a római katolikusoktól. Tehát nem azt akartam, most nem azt akartam nektek így a prédikáció végére azt mondani, hogy most nyissunk itt egy sarkot, és akkor kicsit dobjuk fel az anyagi helyzetét a gyülekezetnek, ezzel, hogy adjunk el és vegyünk különböző dolgokat. Tehát ez ma is így van. A következő kérdés az, hogy annak ellenére, hogy Jézus az Zorobábeli templomban járt, és meg is tisztította kétszer is, mert nem a megfelelő rendeltetése szerint használták azt föl. Ennek ellenére Jézus távozását követően az épület dicsősége is gyakorlatilag leáldozik. Miért vajon? Peti?
Mert visszutasították.
Igen, ez volt az ok, és mert?
Ott van benne, mert elhagyta az épületet
is. Na de miért hagyta el? Mert visszautasították azt, aki megszentelhette volna a templomot. Egy, kettő, mert a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott, tehát a funkcionalitását elveszítette. Okafogyottá vált a funkciója, a bűnedezési funkciója, mert a bűnedezés most már innentől kezdve mehet direktben. Ugye? És mivel ez a templom, ez nem egy igehirdetési központ volt, tehát nem azért hozták létre, hogy szombatonként igehirdetést tartsanak ott, hanem azért, hogy a bűnt rendezzék, és a templomnak gyakorlatilag ez volt a fő funkciója itt a Földön, és a bűn rendezve lett, innentől kezdve már nem volt rá szükség. És ha Isten hagyta volna, ha ez a templom meg lenne, még mindig áldozgatnának ott. A zsidóságnak legnagyobb problémája az, hogy nem tudnak áldozni. Mert hogy nincs hol. Mert ők megértették azt, hogy templom csak egy lehet. Megértették azt, hogy zsinagógában nem lehet áldozatot bemutatni.
Így van.
Csak azt nem értették meg, hogy már nincs miért. És hogy nem rá szükség. És ők most, hogy próbálnak mindenféle csirkéket lóbálnak, meg mindenféle dolgokat csinálnak, próbálják ugye erőnek erejével azt csinálni, amit kéne, de hát már nincs hol és nincs miért. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megöld a profétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg nem ezt nem mondjátok, áldott, aki jó az Úrnak nevében. Tehát az első, amit Péter mondott, hogy mert nem ismerték fel az ő meglátogatásoknak az idejét. A második szempont, a második ugye fontos dolog, ami miatt a templomnak a dicsősége megszakad, Jézus pedig ismét nagy szóval kiáltván kiadta lelkét, és íme a templom kárpítja felétől az aljai ketté hasadt. Tehát két oka volt annak, hogy a jeruzsálemi templom funkciója megszűnt, és hogy lerombolhatták, és leromboltatott. Az egyik, hogy nem ismerték fel a látogatásukat, a másik pedig, hogy a funkcióját elveszítette, mert okafogyottá vált Jézusnak a áldozata beteljesedett. Mi a fontos? Az épület, vagy az, amitől, vagy akitől az épület azzá válik, ami? Ez egy banálisnak tűnő kérdés, de nyilván értitek, hogy miért tettem fel a kérdést? Hiszen, ugye, annak idején a zsidóság a templomot, mint egy ilyen kabala úgy használta, mint egy nyúllábat. Van, aki nyúllábat visz haza, van, aki meg a templomra esküszik, vagy a templomot viszi magának ilyen kabalául. Azt mondja, az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak mondván, állj az Úr házának ajtajába, és kiásd ott a beszédet, és mondjad, halljátok az Úr beszédét, mind ti Júda beliek, akik bementek ezeneken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ne bízatok hazug beszédekben, mondván az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és felebarátja között, ha jövevényt is árvát özvegyet nem meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem mondtotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké. Tehát ha nem az a lelkület van bennünk, ha nem az a tisztelet van bennünk, ha nem azzal a gondolatokkal megyünk az Istenhez, aki egyébként itt is megígéri újra és újra, hogy veletek akarok lakozni, akkor hiába mondjuk azt, hogy nálunk van az Istennek a temploma, hiába mondjuk, hogy az adventisták között van a dicsőség, az igazság és a tiszta tudás. Nem használhatjuk az világosságot nyúllábként, testvérek. Mert nem nyúlláb. No, ravasz rafinált kérdésre készülök. Van-e Istennek ma temploma a Földön?
Nincs. És mi a templom?
Na hát ez a kérdés, ugye mi a templom?
Így van.
Tehát akkor tisztázzuk a fogalmakat, ugye? Tehát tegyük fel, nagyon, nagyon helyesen reagálhatok. Tehát kérdésre kérdésre válaszolunk vissza mindig. Abból nem lehet baj. Tehát tisztázzuk, hogy milyen értelemben kérdeztem azt, hogy van-e temploma az Istennek.
Ha bűnrendezés szempontjából nincs.
Így van. Nagyon jó. Tehát ha a bűnrendezés, tehát ha a templomot az eredeti értelemben, fogalomban használom, mint a bűnrendezésnek a helyét a Földön, akkor már nincs. De nem tudjátok-e ti, Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Tehát, hogyha a templom szót úgy abban az értelemben használom, és olyan fogalomként használom, mint az Istennek a lakhelye, akkor van templom az Istennek. Hány? Ahányan vagyunk reményeink szerint. Igaz? Tehát nem is egy. Hiszen akkor mindenki közülünk lehet Istennek a temploma. Mi Istennek a nagykövetségei vagyunk. Ugye tudjátok jól, hogy külföldi országban az adott ország nagykövetségének a helye, az az épület és az a terület, ami a kerítésen belül van, az a másik országnak a felség területének számít. Nem az adott országé. Tehát magyarul, ha mi Istennek az állampolgárai vagyunk, akkor itt ezen a földön valójában mi vagyunk az Istennek a nagykövetségei. Hiába élünk ebben a világban, de a másik világnak a polgáraiként itt Istennek a nagykövetei és nagykövetségei vagyunk. Ez az épület lehet templom? Lehet.
Igen.
Mikor? És ez a legfontosabb kérdés. Mikor?
Az Isten
imádására. Így azt kérdezi, hogy ha Isten imádására van, az elég? Hát milyen célra jövünk itt össze minden szombaton?
Kérünk az Isten jelenlét.
Akkor még lesz, akkor templom? Nem. Bocsánat.
Nem.
Még nem?
Még nem.
Mikor lesz templom?
Nem.
Ő is azt mondta, ha kérjük az Istennek a jelenlétét ide, akkor templom. Nem. Akkor még nem templom. Akkor lesz templom. Ha a válaszunkra az Isten úgy dönt, hogy ide jön, hogy itt megjelenik. Tehát ez a helyiség, vagy egy börtöncella, vagy egy börtönkápolna, hol vannak a börtönmissziósok itt meg ott, válhat templommá. Ilyen rácsok vannak az ablakon, testvérek. Rács a rácson, szokták benn mondani. Lakat a lakaton. És mégis, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ha ott van az Úrnak a lelke. Tehát ez akkor válik templommá ez a helyiség, ha kérjük, és Isten válaszul, megadhatja nekünk azt a kegyelmet, hogy ide is jön. Na de ennek van feltétele. Olvastuk az előbb. Hogy nem minden esetben van itt az Isten, és az Istennek a szent angyalai.
A biznisz van akkor.
A kérdés, hogy itt van-e ő jelen közöttünk most. Tudatosul-e bennünk az, hogy ez Istennek és a szent angyalok itt vannak most közöttünk, vagy itt lehetnek most közöttünk? Aztán a másik kérdés még ezen kívül az, hogy mivel a végidei egyházat ugye a prófétaság lelkének jelenléte validálja, hogy akarunk-e szóba állni azzal, amit a prófétaság lelke mond? Tehát, hogyha már bennünket, ugye a prófétaság lelkének jelenléte validál, akkor nem kéne esetleg szóbálnunk azzal, amit rajta kívül, vagy rajta keresztül Isten mond? Nézzük meg, mit mond rajta keresztül Isten a templom kérdésével kapcsolatban. És ugye eddig mosolyogtunk meg, picit vidámak is voltunk, szándékosan nem akartam komoran vezetni ezt a mai alkalmunkat, de most nem lesz okunk a vidámságunk, testvérek. Üzenet az ifjúságnak, Isten tisztelet címmel. Oly korban élünk, amikor mindenkinek követnie kell a megváltó parancsát. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Egyik erős kísértés, amely benneteket fenyeget, az, amely tiszteletlenségre csábít. Isten magasságos és szentséges a hívő léleknek, Isten háza a mennykapuja a földön, mert az a hely, ahol az ő népe összegyűl, hogy őt imádja. A dicsőítő énekek, Krisztus szolgáinak igehirdető szavai, Istennek arra rendelt eszközei, melyek egy népet készítenek elő a mennyei közösség számára, arra a magasztos Isten tiszteletre, amelyen csak az vehet részt, aki tiszta és megszentelt. Azaz, hogyan viselkedjünk Isten házában? az a szentség, amelyet régen a földi szenthelynek tulajdonítottak, megtaníthatja a keresztényeket arra, hogyan tiszteljék a helyet, ahol Isten találkozik népével. Nagy változás történt az Isten tiszteleti viselkedésben és szokásokban, de a rossz irányba. 150 évvel ezelőtt írta ezt. A becses és szent dolgok, amelyek Istennel összekötnek, gyors ütemben veszítik el a szívünkre és gondolkodásukra tett hatásukat. A közönséges dolgok színvonalára süllyednek, és eltűnik a tisztelet, amellyel Isten adta meg a szolgálat rendjét, felmagasztalva azt minden földi dolog fölé. Sajnos van még több diám. Hogyan viselkedjünk Isten házában? Amikor az Isten tiszteletre gyülekezők belépnek az imaházba, tegyék azt illendően, csendben elfoglalva a helyüket. Nem megengedett dolog itt a közönséges beszéd, suttogás, nevetgélés. Isten házában akár a szolgálat előtt, akár utána jellemezze buzgó, tevékeny áhítatossága résztvevőket. Ha néhány percig várnunk kell, amíg az összejövetel elkezdődik, tegyük azt az áhítat igaz lelkületével. Várjuk csendes elmélkedéssel az Isten tisztelet kezdetét. Az Úrhoz emelt szívvel imában kérjük, hogy javunkra váljék a szolgálat, és hogy másokat is meggyőzzön, megtérítsen. Ne feledjük, hogy mennyei hírnökök vannak jelen. Nyugtalanságunk miatt is, mert elhalasztjuk az elmélkedés és az ima alkalmait, sok édes, Istennel való közösséget elveszítünk. Lelki állapotunk gyakori önvizsgálatot igényel, és azt, hogy értelmünket és a szívünket Istenhez emeljük. Ha az imaházba lépve igazi tisztelettel adózunk az Úrnak, ha nem feledkezünk meg arról, hogy az ő jelenlétében vagyunk, akkor a csend ékesen szól majd hozzánk. A suttogás, nevetgélés, beszélgetés, amely ártatlan lehet valamely közönséges helyen, ne találjon menedéket abban a házban, ahol Istent imádják. Készítsük elő gondolatainkat Isten szavának hallására, hogy az igének kellő súlya és megfelelő hatása legyen a szívünkre. A gyülekezet Isten igéjét tegyen mértékegységévé, és a szülők is értelmesen gondolkodjanak a világi divat követéséről. Ha szükséges, Ábrahámhoz hasonlóan határozottan parancsolják meg házuk népének, hogy helyesen járjanak el. Ahelyett, hogy a világgal kapcsolnák össze őket, kapcsolják össze őket Istennel. Senki se gyalázza meg Isten szent helyét feltűnő ruházatával, mert Isten angyalai vannak ott jelen. Nem. Isten tanácsa a gyülekezeteknek, az előző pedig az a hogyan viselkedjünk az Isten házában, bizonyságtételek 5. kötet. Nem azt akarom, testvérek, veletek most megvitatni, hogy milyen hosszú lehet a szoknya, milyen legyen a hajviselet és minden más. Nem ezért olvastam fel ezt a részt. Hanem azért olvastam fel ezt a részt, mert a szülőknek és nekünk, a gyülekezeti tagoknak, mint a gyerekeknek, a pótszüleinek, a pótnagyapjának és a pótnagypapájának, a nagybácsiknak és a nagynéniknek is nagyon fontos felelősségünk van abban, hogy megtanítsuk a gyerekeknek azt, hogy hogyan lehet és kell viselkedni itt ebben a teremben. És ha mi nem tartunk kellő tiszteletet a teremben, akkor hogyan fogják ők ezt megtanulni? Ki a hibás, a gyerek vagy a felnőtt, aki ezt nem tanítja meg? Vagy nem mutat példát? Az ifjúságnak a tagjai most itt vannak közöttünk, és tényleg nem megpirongatni, meg megszégyenni akarok senkit az égvilágon. De nekem például gyerekkoromban eszem ágban nem fordult volna elő az, hogy miközben ülök a tanórán, a tanár hozzám beszél, felállok és kimegyek a teremből. Eszem ágban nem fordult volna ez elő. És itt nem tanár van, testvérek, hanem az Isten. És felállok és kimegyek a teremből. Ha biológiai szükségeimnek a problémája nem kész, tehát nem mehetek ki a teremből. Tiszteletlenség. Hogyan viselkedjünk Isten házában? Az ige hirdető ünnepélyes arckifejezéssel lépjen a terembe. A szószékhez érve boruljon le csöndes imára, és buzgón kérje Isten segítségét. Ha ezt teszi, mély benyomást tesz a gyülekezetre. Ünnepélyes tisztelet ébred az emberekben. Az ige hirdető Istennel beszél. Istennek ajánlja magát, mielőtt a gyülekezet elé merne lépni. Komolyság száll így mindenkire, Isten angyalai pedig nagyon közel jönnek. Aki féli is Istent, hajtsa le fejét az igehirdető csendes imája alatt, és egyesüljön vele buzgó könyörgésben, hogy Isten tisztelje meg az összejövetelt jelenlétével, kérjük, és válaszol. És kísérje erő az igazság emberi ajkakról szóló hirdetését. Amikor az összejövetel közös imával elkezdődik, mindenki hajtson tértet a Szent Isten jelenlétében, és minden szív csendes áhítattal emelkedjék ő hozzá. Isten meghallja a hívek imáját, és az ige szolgálat gyümölcsöző lesz. A résztvevők élettelen magatartása az egyik nyomós oka annak, hogy miért nem áldásosabb a szolgálat. Az ének, amely világos mondani valójával sok szívből árad, Isten egyik eszköze a lélekmentés munkájában. Vezessük az egész szolgálatot ünnepélyesen és komolyan, mintha mesterünk láthatóan is jelen volna. Nem azt mondja itt Ellen White, hogy ha valakinek egészségügyi problémái vannak, akkor is le kell térdelnie. Nem erről beszél. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ezt nem tudod megtenni. Nekem például most ugye két szét van menve a két térdem, csak fél térre tudok imádkozni, vagy fél térre ereszkedet tudok imádkozni. Hanem azt mondja, hogy legyen kellő tiszteletadás az Isten részére. Tehát ne felejtsük el, hogy ez Istennek a jelenléte, ez Istennek a temploma. Ha az áldás elhangzott, maradjunk csendben, mintha attól félnénk, hogy elveszítjük Krisztus jelenlétét. Mindenki tolongás és hangos szó nélkül távozzék annak tudatában, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és tekintete rajtunk nyugszik. Viselkedjünk úgy, mintha láthatóan is közöttünk lenne. Ne álljon meg senki az ülőhelyek közötti átjárokban társalogni, elállva mások elől az utat. A gyülekezet területére tekintsünk tisztelettel. Ne tegyük azt a régi barátok találkozó helyévé, ne beszéljük meg a hétköznapi gondolatainkat, és ne intézzünk ott világi ügyeket. Hagyjuk ezeket a gyülekezeten kívülre. Néhol nem törődöm hangos nevetéssel, járkálással hoznak szégyent Istenre és angyalaira. Megint csak nem arról szól ez a felhívás, hogy ne találkozzunk, ne beszélgessünk egymással, és ne osszuk meg egymással a dolgainkat. Csak ne itt. Csak ne itt. Arra van a másik terem. Csak ne itt, testvérek. Az a baj, hogy mi nem érezzük a különbségét annak, amit kaphatnánk, és a között, amit kapunk. Fantasztikus mértékű áldást tudna ránk áradni, hogyha ezeket a szabályokat betartanánk. És mivel nem érzik a különbséget, megelégszünk azzal, amit kapunk. Elég az nekünk. Mert nem tudjuk, hogy mi a másik alternatíva, amit kaphatnánk helyette. Sokszor megrendülök, amikor azt elolvasom, és tettem nektek egy ígéretet, hogy be kell majd valljak valamit. Két éve mondtam ezt a prédikációt Fehérváron, nagyjából 3 hétig tartott a hatása. Bennem is. Tehát igyekszem nem beszélgetni a teremben. Ha valaki szóba akar velem állni, akkor megkérem, hogy menjünk ki a előtérbe. De van, amikor én is elfelelkezem erről, pedig én prédikáltam róla. Minden, ami teljesen néki szenteltetett, igen szentséges az Úrnak. Számos kérdés merült föl bennem. Az egyik, hogy miért kell, hogy az Isten népe maradékának Isten tisztelete különbözzék a ma szokásos Isten tiszteleti formák nagy részétől. Mit gondoltak erről? Segítek. És lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az úrházának hegye, hegyeknek felette. És magasanban lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok, és eljönnek sok népek, mondván, jertek, menjünk fel az úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az úrnak beszéde. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. hogyha a 11-es munkások felébrednek, akkor ők elkezdik keresni azt, hogy hova mehetnek. Nem mi fogjuk megkeresni őket, és nem mi fogunk rájuk találni, hanem ők fognak ránk találni. De ha bejönnek ide, és azt látják, hogy semmiben nem különbözünk, vagy még rosszabbak vagyunk, mint más helyen, akkor mit fognak gondolni? Hogy hova jöttem? Ezek beszélnek az Istenről, beszélnek a világosságról, és nem tisztelik azt, amiről beszélnek. Akkor most tegyük fel a kérdést újra, hogy mit tanulhatunk a római katolikusoktól. Mondja Ildikó. A csendet. És ugye valamelyikötök mondta az elején, ugye a csendet. Elő nem fordulhat egy római katolikus templomban, hogy valaki bemegy és beszélgetni kezd. Jó, csak nekem muszáj volt megprovokálnom az adventistákat. Tehát nem mondtam, hogy mi tanultunk a reformátusoktól, mert az ugye az annyira még nem kontraszt, de mit tanultunk? Máshonnan. Tehát igenis van mit tanulnunk tőlük a tiszteletadásban. És akkor most még néhány kérdés így házi feladatként. A következő kérdések merültek fel bennem. Az egyik, hogy oda kell-e figyelnünk arra, amit az Isten a prófétaság lelke által mond. Azt hiszem ez nem kérdés. Tehát ugye ez erre. Aztán kell-e bármit is változtatnunk az eddigi magatartásunkon és hozzáállásunkon? Ha igen, akkor van erre hajlandóság. Akarat és főleg kitartás, hogy a reformációt megvalósítsuk. Aztán föl kéne térképeznünk, hogy mi kell változtatni. Aztán el kell, ugye azt a kérdést is ezon is el kell merengeni, hogy fog-e menni egyből. Azonnal és mindannyiunk számára a változás. Aztán szükséges-e imádkozva összegyűlni és megvitatva összeírni a szükséges változtatásokat. És a végső kérdésem, hogy szükséges-e felelősöket kinevezni a változtatások betartása és betartatása érdekében. Mindenek ékesen és jó renden legyenek. Amen.